Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnapunk ige hirdetésének alapigéjét, amelyet megírva találunk Jeremiás próféta könyvének 9. fejezetében, a 23. és 24. versben a következőképpen. Ezt mondja az Úr. A bölcs ne dicsekedjék a bölcsességével. Az erős ne dicsekedjék az erejével. A gazdag ne dicsekedjék a gazdagságával. Hanem aki dicsekszik, azzal dicsekedjék, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, jogot és igazságot gyakorlok-e földön, mert ezekben telik kedvem. Így szól az Úr. Amen. Eddig Isten írott igéje. Keresztény testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban egy igen rövid ige szakasz áll ma előttünk, ige hirdetési alapigeként. Veszélyes egy szakasz, mert hogy annyira kis kompakt, annyira kis tömör, amint egy mondjuk egy közmondás vagy egy szólás, amire az ember könnyedén bólogat, hogy igen, ez így szép, ez így igaz, de ugyanakkor lelkét hidegen hagyja és gyorsan átfut rajta. De Jeremiásnak nem a lelkek simogatása volt a célja ezzel a két verssel, bár igaz, hogy az örömhír, a vigasztalás, a megoldás jelenik meg benne. De ha elolvassuk ennek a két versnek a szöveg környezetét, az előtte és utána lévő verseket a fejezetből, akkor láthatjuk, hogy bizony kemény ítélet várományosa a választott nép. Jeremiás a maga idejében nem egy nem kívánatos személy volt. Ellene szegült a jóléthez szokott bölcs tanítóknak és álprófétáknak, akik a hamis biztonsággal és békével áltatták a népet. Szembeszállt az önkényes kormányzással, a pogány vallási szokásokkal és az elbizakodottsággal. Mert hogy az emberek, a zsidó nép kezdett elbizakodottá, dicsekvővé, nagyzolóvá válni. Azt gondolták, hogy az Isten majd feltétlenül megmenti az ő népét minden veszedelemtől. És ez meggondolatlan és indokolatlan elbizakodottsággal töltötte el őket. Hirdette a közelgő ítéletet, de fel is szólította a népet az Istenhez való visszatérésre, annak ellenére, hogy az Isten kijelentette az ő számára, hogy hiába is prédikál, már nincs remény, túl késő. A büntetés elkerülhetetlen. Olyan kemény, szigorú szavakat mond Isten a népnek, hogy a hegyeken sírást és zokogást támasztok, a puszta rétjein gyász éneket. Vagy hogy gondoskodjatok sírató asszonyokról, és hívjátok őket, hogy jöjjenek el, siessenek és fogjanak síráshoz. De elénk, Isten választott népe elé is tükröt tart, és önvizsgálatra hív ez az ige. Nem szeretünk rossz hírt hallani. Sőt, igyekezünk a rossz híreket elnémítani, azokról tudomást nem venni. Ha valaki esetleg ellenünk szegülne, akkor azokat a hangokat, ami más mond, azt elnémítjük az életünkben. Pedig sokszor mennyire hasznos lenne a korai vészjelzés, a józanító vélemény, egy-egy helyes útra terelő szó. Mennyi nyomorúságtól, nehézségtől, fájdalomtól tudna megkímélni, hogyha hallgatnánk rá. De ne meneküljünk most előle. Ne tagadjunk előtte semmit, hanem nyitott szívvel figyeljük, hogy mit akar Isten ma üzenni nekünk. Egy olyan világban élünk, és erről már többször beszéltem, amely teljesítményekre, sikerekre, élményekre, tökéletességre van kihegyezve. Emiatt az ember állandó megfelelési kényszerben érezheti magát. Mindig adódik egy olyan szituáció, amikor bizonyítanunk kell, amikor meg kell mutatnunk, hogy mi igenis megfelelő emberek vagyunk, hogy a képességeink, a kompetenciánk, a lelki erőnk elég, és megfelelő arra a feladatra, vagy arra a kihívásra. Ugyanolyan folyamatosan érezhetjük ezzel párhuzamosan azonban azt is, hogy bármennyire is törekszünk, de valahogy sosem vagyunk elég jók. Mindig van valaki, aki nálunk jobban elvégzi azt a munkát, akit jobban megdicsérnek, aki előttünk jár, aki jobb anya, aki jobban tanul az iskolában, és sorolhatnánk. De hiába van ott ez az érzés, és ennek a tudata, mégis az ember valahogy az elvárásokhoz igyekszik igazítani az életét. Ezzel pedig belekerülünk egy őrült mókus kerékbe. Vágyunk az elismerésre. Vágyunk arra, hogy felnézzenek ránk. Vágyunk a pozitív visszacsatolásra, a megerősítésre, mert enélkül nem is lehet igazán élni. Én egy olyan közegben, családban nőttem fel, ahol az elvárásnak a léce az elég magason volt, nehéz volt elérni, és hogyha sikerült is, akkor valahogy azt olyan természetesnek vették. Nem kaptunk túl sok elismerést érte. Vagy csak az én kis lelkem volt gyermekén is annyira kiéhezve az elismerésre, hogyha még kaptunk is, mert én azért gyanítom, hogy a szüleim igyekeztek megdicsérni bennünket, de valahogy mégis úgy élem meg, vagy úgy tekintek vissza, mintha nem kaptunk volna eleget, hogyha szomjaztam volna a megbecsülésre, az elismerésre. Azt éreztem, mintha sosem teljesítettem volna eleget. De nem csak otthon, hanem az iskolában is. Az általános iskolában végig, de még gimnáziumban is sokáig kitűnő voltam, vagy max. 1-2-4-esen volt, tehát mondhatom, hogy jó tanuló gyerek voltam, megcsináltam mindig lelkiismeretesen mindent, de valahogy sosem voltam kiemelkedő semmiben. Nem voltam elég jó sem a sportokban, sem a rajzban, sem a zenében, énekkaros voltam, de annyira nem tudtam jól énekelni, hogy mondjuk szólót adjanak nekem, és valahogy mindig olyan, hát igen, be kell vallanom, hogy irítséggel néztem azokra a gyerekekre, társaimra, akik lehet, hogy csomó mindenben nem voltak ügyesek, de volt egy valami, amiben legalább tündökölni tudták, és azt úgy elismerték abba beletett energiájukat, munkájukat. De így megmaradtam én csak a csendes kis szürke kisegérnek, aki nem sok vizet zavart. És ez bizony kihatott arra is, hogy hogyan tekintek ma saját magamra. Hogy semmi munkámra nem tudom azt mondani, hogy na, ez most jól sikerült, hanem mindig azt érzem, hogy még többet kellett volna tennem, még mindig nem volt az elegendő ahhoz, hogy azt mondjuk egy, nem is az, hogy dicséret, de legalább egy elismerésben részesítjük. Amit viszont az sem segíti elő, és ez most egy kicsit ilyen vallomás is, hogy évről évre az egyházunkban bizony ilyen népszámlálási adatokat kell leadnunk, az idei évben is, most szombaton reggel küldtem el végül, amikor be kell vallanunk, hogy az elmúlt évben milyen alkalmak voltak, min hányan vettek részt, hányan vannak a templomban jelen, és stb. És bizony látva a számokat, én már aztán ebből szépen összeállítanak egy úgynevezett SIM-számot, szolgálati igénymutató számot, ami tükrözi azt, hogy mennyi munkát végzett a lelkész. Vagy legalábbis az, hogy mennyi igény volt az ő munkájára. És ez a szám legtöbbször nem szokott annyira kecsegtető lenni, ami azt mondanám, hogy elismeréssel tölt el. De most nem magamat sajnáltatom, meg nem is azért hoztam fel ezt példának, mert hogy semmi okom nincsen arra, hogy panaszkodjak, vagy sajnálatot keltsek bárkivel is, vagy akarjak, hanem csak azért hoztam el ezt példának, mert úgy gondolom, hogy nem vagyok egyedül ezzel. Hogy mennyien vannak jelen akár itt a templomban is, bár annyira mélyen nem ismerek mindenkit, hogy tudnám, hogy még ki mindenki küzd hasonlókkal, de hogy a társadalomban valahogy folyamatosan ezt érezzük, ezt kapjuk, hogy jobbnak kell lennünk, hogy teljesítenünk kell, hogy az sosem elég jó, amit leteszünk, hogy mindig másokhoz méricskélnek bennünket, hogy statisztikákban kell részt vennünk, és abban valahogy előjárnunk. A teljesítmény orientáltság abszolút jelen van, és hogy mindez mennyire nehéz terhet tud jelenteni az ember számára. Énközpontú társadalmunkban egyrészt azon mérik le az értékességünket, hogy mit tudunk produkálni, hogy mit teszünk le az asztalra, ugye szoktuk mondani. De mi van, ha valamilyen oknál fogva már nem tudok annyit teljesíteni? akkor értéktelenné válik az életem? Vagy esetleg a képességeimtől függ az én elismertségem, az én értékem, hogyha a genetikám úgy adja, hogy jó dolgokat örököltem, és jó képességeket, akkor hasznos és értékes tagja vagyok a társadalomnak, ha meg csak olyan középszerűen működöm legtöbb területen, akkor meg értéktelen. Materialista világunkban, és különösen a fiatalok körében, meg mennyire jellemző az az álláspont, hogy az ember értékét abban mérik le, hogy milyen van. Hogy amilyen van, az mennyire nagy és drága. Mekkora házban élsz, milyen autód van, milyen telefonod van, bár az már jóformán alap, hogy mindenkinek drága telefon kell, hogy milyen ruhákat hordasz, hogy hova jársz nyaralni, és sorolhatnánk. Mindannyian próbálunk valami kapaszkodót keresni, amitől és ahol értékesnek érezhetjük magunkat. Lehet ez a munka, lehet ez a családunk, vagy egy önkéntes szolgálat, és vágyunk a pozitív megerősítésre, hogy jól csináljuk a dolgainkat, hogy értékesek vagyunk. De honnan kaphatunk ilyen visszacsatolást? Egyrészt a körülöttünk élő emberektől, másrészt önmagunktól, harmadrészt, és legfontosabb, az Istentől. Ezeknek többféle módja is van, és az egyik ilyenről beszél a mai igénk, ami pedig a dicséret, vagy dicsekvés. Mit is nevezünk dicsekvésnek? Azt nevezzük, amikor valakit, vagy valamit felmagasztalok, és az értékét megpróbálom a másik ember számára is észrevehetővé tenni, hogy aztán ő is felnézzen rá. Dicsérhetem a másik embert, dicsekedhetek a másik emberrel, vagy dicsekedhetek akár saját magammal is. Kétféle emberi hozzáállás van. Az egyik az, hogy a dicsekvés módszerével elkezdjük begyűjteni a hőnáhított elismeréseket. Elismeréseket, amiből aztán bennem is elindul valami, ami motivál, ami megmozdít. De hasonló hibába esetünk, mint az a két gyerek, akik egymással versengenek. Az én apukám erősebb, mint a tiéd, de az én apukám meg gyorsabban tud futni, mint a tiéd. Az én apukám viszont összetúrja venni a tiédet. Az én anyukám meg összetudja verni a te apukádat. És folytathatnánk. Aki dicsekszik, az azt gondolja, hogy ő mindent jobban tud. Vagy legalábbis nagyon akar hinni benne. Aki dicsekszik, az azt gondolja, hogy ő felette áll a másiknak. Aki dicsekszik, megpróbál olyan képet festeni magáról, mintha jobb lenne mindenki másnál. Ezzel henceg, kérkedik, felvág, azt sugallva, hogy ő értékesebb, mint a másik. Megpróbál előnyt kovácsolni a maga számára, akár a másik kárára is. De dicsérettel, dicsekvéssel el lehet fedni is valamit, ami méltatlanságra derítene fényt, ami a kellemetlen valóság. Ezeknek az a veszélye, hogy az ember egy idő után elkezdi isteníteni önmagát, amivel óhatatlanul is egyre kevésbé próbálja Isten munkáját láthatóvá tenni az életében. Mert hogy nem lehet egyszerre felemelni saját magunkat is, és az Istent is. De ennek a lónak van egy másik oldala is, amikor épp alábecsüljük magunkat. Ilyenkor ahhoz képest, hogy milyen az igazi valója, egy sokkal előnytelenebb képet fest magáról az ember mások előtt. Ezt nevezzük úgy, hogy negatív dicsekvés. Amikor valaki újra és újra lehúzza magát, mert úgy érzi, hogy ő maga értéktelen. Már értelmetlen az élete, már az Isten sem tud vele mit kezdeni. Bármennyire is alázatosnak tűnik ez az oldal, az Isten szemében ez a magatartás sem kedves. Mindkettő oldal, verzió veszélyes. Feltehetjük akkor hát a kérdést, hogy hol a határ? Hogyan tudok úgy élni, hogy legyen kellő motivációm, hogy kapjak visszajelzéseket, hogy érezzem azért, hogy fontos vagyok, de mégse tegyem magam se túl magasra, se túl alacsonyra. Amikor Jeremiás körbenéz a népén, rajtuk is az erőlködést látja. Elhajlottak az Úrtól, érzik az ítéletet, de próbálkoznak. Olyan érdemeket hoz elő, amelyeknek az eredete nem az emberi teljesítményből származik, hanem az Isten ajándéka. Az emberek bölcsességükkel, erejükkel, gazdagságukkal dicsekedtek. Pedig, hogyha az izraeli történelmet megnézzük, akkor tudniuk kellett volna, hogy ezek mennyire nem érdemek. Tudták azt, hogy például milyen kudarcot vallottak az Egyiptomnak a bölcs emberei Mózessel és Áronnal szemben, amikor ugye a 10 csapást mutatták be. Vagy hogy az erő sem a fizikális erőt jelenti, sokkal inkább az Isten erejének a megfelelő időben való megérkezését. Amit például megtapasztalhattak, amikor a Vörös-tengeren keltek át, hogy az egyiptomi nagy erős hadsereg hogyan semmisült meg pillanatok alatt. Vagy gondolhatunk akár a pásztorfiú Dávidra, aki legyőzte a hatalmas Góliátot. A gazdagság esetében pedig eszükbe juthatott volna a pusztai vándorlás során megélt isteni gondviselés. Hogy mindig volt mit enniük, hogy az Isten mindig ott volt velük. És minden ilyen alkalom, amikor az ő megjelent és áldását adta, az megelégedést is eredményezett. Tehát minden, amivel az ember dicsekedni próbál, az az Istentől jövő ajándék, lehetőség, és nem emberi teljesítmény eredménye. Sőt, Izrael esetében pont, hogy ezeknek a hiányáról tudhatunk, hiszen a bekövetkező fogságban a bölcsesség helyett a tanácstalanság vermébe estek, az erő helyett a kiszolgáltatottságot tapasztalták meg, a gazdagság helyett pedig a nincstelenséget. Sem a talpra esettség, sem a hatalom vagy befolyásos kapcsolatrendszer, sem pedig a mérhetetlen vagyon nem ringathat senkit sem, csak hamis biztonságba. A nép még dicsekszik gazdagságával, erejével és bölcsességével, Isten pedig ott áll mellettük az igazsággal, a jogossággal és szeretetével, ahogyan tette ezt minden egyes nap a szövetségkötésük óta. De ők abszolút a szemük elől tévesztették az Istent. A láthatókra néznek, ami hamis elbizakodottságot szül, de nem látják a valóságot. A dicsekvés, az emberi érdemek listázása mindig valamilyen hiányra mutat. Ez pedig nem más, mint az Isten. A jelenlévő, ugyanakkor az ember látó szögéből kiszorított Isten. Dicsekedni helyes módon annyit tesz, mint megérteni az ő kijelentése és a tőle kapott értelem és lélek alapján, hogy kicsoda is ő. És amikor megértjük, hogy kicsoda ő, és mit tett értünk, akkor tud a dicséretünk is helyreállni. Jézus erre nagyon jó példát adott. Ő nem volt magától elragadtatva, nem kereste a saját dicsőségét, nem kérkedett az ő hatalmával, erejével, bölcsességével, pedig, ha valakinek, akkor neki aztán lett volna akár még oka is erre, vagy lehetősége, hiszen az Isten fia volt. De ugyanakkor nem is kisebbítette mindazt, amit Isten rajta keresztül végzett el ebben a világban. Jézus Istenre mutatott. Tudta, hogy hol a helye, hogy mi a feladata, és el is végezte azt. Majd arra mutatott, akitől a küldetését kapta. Mi tudjuk-e, hogy mi a feladatunk? És tesszük-e azt? És hogyha igen, akkor az elért eredményekért Istennek adunk-e hálát? Csak akkor talál békességet az életünk, ha az Istentől rendelt helyünkön vagyunk. Ezt pedig az Úrtól kell elkérni. És ha ő megmutatja, akkor fogadjuk el, és béküljünk ki, béküljünk meg azzal, hogy ő milyen körülmények, feladatok között akar most bennünket látni. Akkor is, hogyha az nem hoz gazdagságot vagy hírnevet. Mert sokkal fontosabb annál a tudat, hogy a helyemen vagyok. Ott, ahol Isten akar engem látni és használni. Mert az Istennek elég vagyok. Sőt, úgy vagyok tökéletes, ahogy vagyok, hiszen ő teremtett ilyennek, és hogyha még van is hiányosságom, ő majd pótolja ezt. Pont azért, hogy ne a magunk érdemének, hanem neki tulajdonítsunk minden eredményünket és sikerünket. Kérjük el tőle imádságban, hogy mutassa meg, hol a helyünk, hogy hol akar használni. És azért is nyugodtan imádkozzunk, hogyha a helyünkön vagyunk, akkor engedje meg azt, hogy kapjunk is visszajelzéseket, amelyek kellőképpen megerősítenek minket, de ugyanakkor alázatban is tartanak. Istennek adjunk hálát mindenért, amink van. És természetes módon mutassunk mindig ő rá. Hát ha valaki ezt folyamatosan gyakorolja, ha megtanul hálát adni az Istennek, és ő rá mutató életet élni, az megtapasztalja, hogy Isten szeretete mérhetetlenül többet ad, mint amennyit valaha is ki tudnánk egymásból sajtolni. Pozitív visszajelzést, valamint el- és befogadottság érzését. Isten nem azt akarja, hogy senyvedjünk, hogy nyomorogjunk az életünkben, hanem azt akarja, hogy növekedjünk. És ezért az ő szeretetével vesz körül. A helyünkre akar tenni minket, hogy mindaz a kikényszerített és keserű elismerés, ami eddig az életünket jellemezte, felváltható legyen azzal az isteni szeretettel, ami az önbecsülésünket is helyre tudja állítani. Ugyanakkor alázatban és hálaadásban is tart. Ma 70. vasárnapja van. A nagybőti időszakot megelőző, előkészítő 3 vasárnapból az első. 70 nap van még a húsvéti időszak lezárásáig, végéig. Használjuk fel, és engedjük meg, hogy az Isten felhasználja ezt a 70 napot arra, hogy a helyünkre tegyen, hogy a helyünkre kerüljünk, hogy önző céljainkat és vágyainkat helyezzük az Isten mérlegére, hogy keressük az Isten akaratát életünkre, és mindenért mutassunk ő rá, hogy minden tettünk és szavunk őt dicsőítse. Nem mondjuk kis hitűen, hogy rajtam az Isten sem tud segíteni, hanem merjük azt mondani, hogy Uram, rajtam csak Te tudsz segíteni. Csak Te tudsz változtatni. Életemet csak Te tudod feljebb emelni. És én erre vágyom, ezt kérem tőled. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük a Te ígédet, amellyel ma is tükröt tartasz elénk. Te látod a szívünket, hogy melyik oldalon is állunk, hogy talán azzal küzdünk, hogy megpróbáljuk a dicsekvésünkkel és a magunk fényezésével kivívni másoknak az elismerését és dicséretét, vagy pedig épp az alázatosságra hivatkozva próbáljuk elnyomni magunkban mindazt, ami egyébként értékként ott van, de úgy tekintünk magunkra, mint aki semmire sem méltó. Köszönjük, Urunk, ígédet, hogy Te azzal a helyes, jó helyre akarsz tenni bennünket az önismeretünkben is. Hogy meglássuk azt, hogy bizony semmink sincs, ami nem tőled lenne. Se földi érték, se képesség, se környezet, se otthon, semmi. Se örök élet és bűnbánat, vagy bűnbocsánat, hanem mindent tőled kapunk. De hogy a Te szemedben ugyanakkor mérhetetlenül értékesek vagyunk, és hogy Te mindannyiunk életével, hogy neked mindannyiunk életével terved van és célod van, segíts, Urunk, meglátni a helyünket. Segíts, Urunk, meglátni azt, hogy mire hívtál el bennünket, hogy mit akarsz kezdeni velünk, hol akarsz látni minket, mert tudjuk azt, hogy ott lesz igazán áldott a mi életünk. Be tudjuk tölteni azt a küldetést, amit Te terveztél a számunkra. Hisszük azt, hogy meg is adod a képességeket hozzá. És hogy így fogsz tudni aztán rajtunk keresztül munkálkodni ebben a világban. Adj, Urunk, nekünk elég önbizalmat, muníciót, benned való bizalmat, hogy el tudjuk végezni a feladatunkat, de ugyanakkor adj alázatot is, hogy tudjunk mindent neked megköszönni, mindenért téged dicsőíteni. Aki szereteteddel, igazságoddal és jogoddal kísérsz bennünket minden egyes nap. Ebben segíts minket, Urunk. Amen.